Sok szeretettel köszöntelek benneteket erről a helyről is. Egy néhány éve voltam itt utoljára. Előtte se sűrűn, szerintem kétszer vagy háromszor. De örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Mert ugye börtönmissziózunk itt ebből a gyülekezetből többen is, együtt, közösen. És hiányzik a Krisztusról szóló beszéd mindannyiunknak ez a gondolatom, illetve hogy beszélgettünk a testvérekkel, ez így is van. Úgyhogy nem kevesebb lehetőség az, hogy itt beszélhetek köztetek Krisztusról, mindannyiunk megváltójáról. Mielőtt a gyerekekhez szólnék, egy örömhírt szeretnék megosztani veletek a családom révén. Ilonkával pont beszélgettünk szerintem erről a héten, bár felhatalmazást nem kaptam rá, de elmondom, mert ez egy ilyen kibeszélhetetlen öröm, hogy a lányom Naomi és a Gábornak a fia Balázs eljegyezték egymást a tegnapi napon, úgyhogy ez egy igazán örömteli alkalom, úgyhogy ennek örülök. Na. Mert hát ugye egy szülőnek mi lehet nagy öröm az életében, ha gyermekei megkeresztelkednek, az Isten útján járnak, és ugye hasonló párt találnak maguknak, és látjuk rajtuk, hogy boldogok, és azt gondolom, ezt láthatjuk. No. Amiről ma szólni fogok mind a gyerekeknek, mindannyiunknak. Két hete már beszéltem róla Fehérváron, úgyhogy néhányan már hallottátok, de mivel kaptam felhatalmazást, hogy beszéljek ugyanerről a témáról, ezért most ugyanerről fogok. Múlt héten másról beszéltem arról, hogy miért szigorúbb az Ószövetség alapján vagy fényében, miért tűnik szigorúbbnak az Isten, az Ószövetség Isten, mint az Újszövetség Istene. Legközelebb a jövök közétek majd erről fogok beszélni. No, először is, hát akkor gyerekek, ma meséről szeretnék veletek közösen gondolkozni. Ki szereti a mesét? Csak ketten szeretjük, vagy három? Te is szeretjük. Négyen, meg az idősebbek. Ez így igaz. Tehát a mesét azt mindig szeretjük, mert alapvetően egy jó gondolat, vagy jó cselekmény húzódik meg mögötte. Na de azt tudjuk-e, tudjátok-e gyerekek, hogy mi a mese? Nagyobbak talán jobban tudhatják. Milyen műfaj a mese? Az irodalomtudomány azt mondja, hogy egy epikus műfaj, ami magyarul azt jelenti, hogy elbeszélő mű. Egy történetről szól a mese, vannak benne szereplők, és van benne egy elbeszélő emberke. Milyen műfajai vannak a mesének? Milyen mesetípusokat ismertek? Igen, népmese. A keletkezés szerint van ilyen, hogy népmese, meg van olyan, hogy műmese. Van tanmese is, az meg a műfaj szerinti, mindjárt arra is kitérünk. Ugye a népmese benne van, hogy szájról szájra terjed, és az emberek egymásnak mesélik, és így marad fönt évezredek során, ugyanis a mese egy olyan műfaj, ami gyakorlatilag az írásbeliség előtti időkre visszanyúlik, olyan régi. A műmese az pedig azért műmese, mert valaki kitalálja és leírja. Például a Grimm testvérek, ugye ilyenek, vagy Zelk Zoltán Magyarországon például, most hirtelen ők jutottak eszembe, de Benedekelek, igen. Én már mesekönyvet nem olvasok, úgyhogy így az írók nem nagyon vannak bennem. Igen. A műfaj... Gyerekeimnek, mikor meséltem, én kevéssé szerettem mesét mondani nekik sajnos, de amikor mondtam nekik mesét, akkor kérdeztem tőlük, hogy szeretnétek, hogy mesét meséljek? Mondták, hogy igen, akkor elmondom a kedvenc mesémet nektek. Volt egyszer egy kilincs, a mese tovább nincs. Ezt ennyi. De ez nem ide tartozik, úgyhogy azért bocsánatot kérek. Műfaj szerint ugye hallottuk, hogy van tanmese, annak egy alfaja az állatmese, akkor vannak tréfás mesék, novella mesék, és van hős mese is. Ezek a mesék egyébként általában mindig valamilyen erkölcsi vagy vallási igazságot tárnak elénk. Úgyhogy a meséknek miért örülhetünk, gyerekek? Mert mi szokott a mese vége lenni? Happy end, igen. A jó győz mindig. Általában, igen, igen, igen. Tehát ezért szeretjük szerintem a mesét, mert az ember alapvetően úgy van megteremtve, hogy a jó iránt vágyódik, a jót szereti. Így a gyermekek is, ti is, meg a felnőttek is, és mi is szeretjük a mesét. Az a kérdésem, hogy minden mesét szeretünk? A fiatalok még így bólogatnak, felnőttek már így rázzák a fejüket. Na, mondok egy-két mese címet, ami a mai modern kornból szól. Harry Potter, hallottatok róla? Igen. És azt szeretitek? Hát a látványvilág biztos, hogy jó, de a tartalma vajon miért nem lehet jó? A varázslás, persze. Találkoztunk már varázslóval? Nem. Akkor ez egy kitalált dolog. Ráadásul nem egy valós dolgot mond el nekünk, de ugyanilyen lehet mondjuk ugye a X-Men filmek, Star Wars, és még sorolhatnám ezeket. Megmondom őszintén, van nekem is egy kedvencem, az Avatar. Az is egy ilyen kitalált valami, de a képi világ lenyűgöző, és azért erre figyelni kell, hogy ez se vigye el a gondolatunkat a valóságtól. Az előzőekben, ahogy felsoroltam, hogy milyen műfajok vannak a mesére nézve, én találtam még egy műfaji meghatározást, nem az irodalom történetben, hanem a Bibliából. Mert ezek a mesék mesterkélt mesék. Mind. Ugye érintettük, hogy miért, mert kitalált történetek vannak benne, mesterkélt mese. Ezek nem a valóságról szólnak. És a Biblia azt mondja, a Bibliában Péter apostolon keresztül azt mondja a Biblia, hogy mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ugye a mi úrunk Jézus Krisztusnak hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. A Biblia nem mese. Sokan mesének tartják. Szoktátok olvasni a Bibliát a szülőkkel? Szoktatok róla beszélgetni? Ha, bátran, olvassatok. Az helyes is, az jó is. Ez segít azon mindannyiunk számára, hogy közösen beszélgessünk róla, Istenről, és hogy a gyerekek is ezen az úton tudjanak járni. De ez az ige rámutat arra mi számunkra, hogy mert nem mesterkét meséket követve ismertettük meg veletek a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Tehát a Biblia olyan írásokat tartalmaz, gyermekek, amelyek nem mesék, hanem a valóságot írják le, hiszen akik írták, személyesen találkoztak Jézus Krisztussal, és mind az, amit leírt a kép, ezért valóságnak tekinthető, és elfogadhatjuk. Köszönöm szépen, hogy azért együtt gondolkoztunk. Most pedig rátérnék a mai témánkra, amely valamilyen módon majd esetleg felfedezitek, hogy lazán kapcsolódik ahhoz, hogy mese, vagy hogy miért mondom ezt, majd az kiderülhet. Július végén olvastam egy cikket az interneten. Ez felvételre kerül, vagy nem?
Igen.
Jó, akkor olvastam egy netes oldalon, lényegtelen, ilyen értelemben, hogy hol. Olvastam egy cikket, és ez volt a cikknek a címe, hogy hogyan lett a közel-keleti zsidó Jézusból angyalarcú fehér férfi. Ezt tudom, hogy volt, aki olvasta ezt a cikket, mert vele beszélgettem erről. Röviden elolvastam a címét a cikknek, és hát én olyan vagyok, hogy nem szeretek ilyen cikkeket elolvasni, mert tudom, hogy nem jó dolgot ír, de mégis elolvastam. Bár a cikk az számomra egy kicsit ilyen provokatív volt, hogy a zsidó Jézusból angyalarcú férfi, szóval úgy bennem volt az, hogy egy zsidó ember nem lehet angyalarcú. Ja? Igen, igen. De hát ez ugye végül is Krisztus ábrázolása, vagy a Krisztus kép, és a cikk erről szólt egyébként, hogy hogyan alakult ki az a Krisztus kép, vagy Krisztus ábrázolás, amit mi ismerünk a mi kultúránkban, de ugye ezt a kérdést fölteheti egy ázsiai ember is, egy afrikai ember is, vagy dél-amerikai ember is, mert ott is van Krisztus ábrázolás. Szóval kicsit provokatívnak tartottam ezt a meg megosztónak ezt a címet, de elolvastam, mert a ATF-en, a főiskolán ugye a misszió kapcsán tanultunk arról, hogy az evangélium egy adott korban keletkezett, egy adott kultúrában. De aztán ugye ez az evangélium elkezdett terjedni abban a korban, meg azóta is terjed minden korban, és különféle kultúrákban. Na most, hogyan értik meg az emberek az evangélium üzenetét? Mert azért a kulturális különbségek néha félreértésre adhatnak okot, vagy akár egyenesen gátolják az evangéliumnak a befogadását. Például, ha belegondolunk abba, hogy valószínűleg hallottatok róla, hogy ugye sok nyelvre lefordították a Szentírást, és például eszkimóknak is lefordították a Szentírást. És az Istennek bárányát, azt hogy fordították le? Esetleg tudja valaki? Igen. Istennek fókája, ugye? Nekünk fura, meg ha kicsit korlátoltabbak lennénk, de nem vagyunk azok, ahogy ismerem magunkat, akkor talán meg is botránkoznánk ezen, hogy hát hogy lehet ezt mondani, hogy Jézus Krisztus, aki a bárány, hogy arra azt mondani, hogy fóka. Mert ugye a fóka az nem is hasonlít a bárányra. De gyakorlatilag nem a szemléltető eszköz a lényeg, hanem az üzenet a lényeg, és hát most egy szerencsétlen eszkimó hogyan értse meg, hogy mi az, hogy bárány, aki soha az életében nem látott bárányt. Mert ugye, már most ugye a nagy felmelegedések miatt egyre kisebb a jég az északi sarkon, meg Grönlandon, meg mindenhol, de hát ott azért még sincs bárány, csak fóka, meg jeges medve, meg ugye narván, meg ilyesmi, ami a vízben van. Na, ezt hívják inkulturációnak, amikor úgy próbálják átültetni az üzenetet, hogy az egyik kultúra üzenetét a másik kultúra megértse. Azonban, amikor a cikknek a bevezető sorait elkezdtem olvasni, rögtön eljutottam ahhoz a részhez, ami miatt úgy gondoltam, hogy nekem most itt szólnom szükséges köztetek. Persze nem a cikk miatt, hiszen ha Krisztus bennünk van, akkor ugye az, pont erről beszélgettünk a szombatiskolán, akkor az egy kimondhatatlan öröm bennünk, és nyilván mindannyiunkat arra sarka, hogy beszéljünk Jézus Krisztusról. És visszatérve így akkor a cikkre, a cikk idézett két igét. Én az új fordítást fogom idézni, ahogy a cikk idézte, és pontosítok, nem igét idézett, nem igéket idézett a cikk, hanem ige részleteket idézett a cikk. Az egyik az így szólt, Ézsaiás könyv 53. fejezet 2. ikeverséből, nem volt néki alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. De tudjuk, Jézus Krisztusról szól, azt mondja így az idézet alapján, hogy nem volt néki alakja. És ugye a cikk ugye mit feszeget, hogy hogyan alakult ki a Krisztus kép. A másik ige, amit idézett a cikk írója, az a 45. Zsoltárból a 3. ige vers, legszebb vagy az emberek között. De nem volt néki alakja, legszebb vagy az emberek között. És hát már rögtön fölkaptam a fejemet, hogy ez két ige részlet egyébként, ugye nem a környezetet, a kontextust hozta a cikk szerzője, az írója, de hát valami ellentmondást akar felfedezni, kimutatni, bemutatni, és nekem ez nem tetszett, és ez, amit most fogok felolvasni a cikkből, egyetlen egy mondat, ez végül is ezt sarkalt erre, hogy ez gondoljam át ezt a kérdéskört, és így hangzik ez, amit a cikkben írt az ember. Ez egyrészt tökéletesen illusztrálja, hogy a tudományos világ miért nem tekint a Bibliára gránitszirátságú történelmi forrásként, másrészt egyáltalán nem segít, hogy rájöjjünk, hogy nézett ki a keresztények megváltója. Ugye azt mondja, hogy nem gránitszilárdságú a Biblia, mert hogy a történelmi forrásként nem lehet rá így tekinteni, És azt is mondja, hogy nem segít, hogy rájöjjünk, hogyan nézett ki Jézus, de ez az ember úgy írja, hogyan nézett ki a keresztények megváltója. Tehát olyan valaki tett megállapítást, aki nem hívő, hiszen én meg gondolom ti is, hogyha Krisztusról bizonyságot tennénk, akkor nem úgy tennénk róla bizonyságot, hogy hát a keresztények megváltója ezt is ezt tette velem is, meg veled is, meg úgy az emberekkel, hanem ugye sokkal személyesebben beszélnénk Jézus Krisztusról, hogy amikor Isten rám tekintett, az ő szeretete megérintette a szívemet, láttam, hogy hogyan viselkedik az emberekkel Jézus, és én is tapasztaltam, hogy velem is így bánt a mindennapjaimban. Tehát érezzük a különbséget, ugye, hogy ez az ember tett valamiről megállapítást, amit nem ismer, és nem is a része neki. Szóval azért éreztem szükségét, hogy a hivatkozott cikk kapcsán szóljak, mert ez, amit az előbb felolvastam idézetet, ez egy a cikkből, ez azért, ennek súlya van. Az, hogy a Biblia nem gránit szilárdságú. Mert az embereket akarva akaratlanul eltávolítja a Szentírástól. És ugye itt lehet egy laza kapcsolódási pont a mese kapcsán, amit a gyerekeknek mondtam, vagy gyerekekkel beszélgettünk, hogy az emberek amúgy sem fogadják el könnyen a Szentírást, hogy a Bibliának, hogy az Istennek a szava Biblia, megkérdőjelezik az ihletettséget, meg ugye kimaradtak belőlük iratok, tehát az a nem teljes, ugye? Ez már amúgy is, ez lengi körbe sajnos a Szentírást. És amikor elolvastam a cikket, akkor ilyen kérdések megfogalmazottak bennem, óhaj szintjén, majd mindjárt elmondom, hogy miért, hogy mely tudományok tudósainak a nevében beszél a cikk írója? Kik alkotják a tudományos világot egyáltalán? A cikket író ember kapott felhatalmazást a tudományos világtól, hogy megállapítást tegyen róluk vagy a nevükben? Mennyire jártas a Biblia tudományában és a teológiában a cikk írója? És vajon tudja a cikk írója, hogy a Biblia alapvetően nem történelmi forrásnak íródott? Szóval ezeket a kérdéseket mi most nem fogjuk megválaszolni, mert mindannyian tudjuk rá a választ, de megfogalmazottak bennem ugye az ellenérzések miatt, és soha szintjén azért, mert bárcsak tudhatná ez az ember, mi a válasz ezekre a kérdésekre, akkor nem írta volna meg ezt a cikket, vagy nem így írta volna meg ezt a cikket. Mi az, ami még ugye zavart ebben a cikkben? Emlékeztek biztos a két idézett igére. Ugye a látszólagos ellentmondást akart kimutatni, és hát az, hogy egyáltalán nem segít abban a Szentírás, hogy ugye Krisztust megismerhessük. Véleményem szerint viszont a Biblia a fontos dolgokra helyezi hangsúlyt, nem a külsőségekre, illetve a külsőségek vagy a belső dolgokkal kapcsolatban nyilván tesz is megállapítást. Egyrészt Isten lényére, működésére nézve, ugye, hogy nem, sem nem erővel, sem nem hatalommal uralkodik ezen a világon, hogy ő szerető Isten, az emberről pedig ugye azt mutatja be, hogy minden gondolat az gonosz, ugye, meg irigység van benne, meg stb. De Krisztussal szemben is nem a külsőre helyezi a hangsúlyt, hogy lássuk, hogy ő most barna hajú volt, szakállas hajú volt, ilyen ortodox kis lenyúló kincsek voltak ennek vagy sem, hanem arra helyezi a hangsúlyt az írás, hogy miért jött ide közénk, miért hagyta ott a mennyet, mit vállalt ő ezzel, nem tudattalanul jött ide, hanem ezt tudatosan vállalta föl, az Atya akaratát teljesítette, bemutatja a Szentírás, hogy itt közöttünk, abban a korban, hogyan élt emberként. Ugye ma is beszéltünk erről a szombati iskolán, hogy szolgált másokat, odafigyelt rájuk, mi a szükségük, és e kapcsán, amikor bizalmat ébresztett bennük, akkor tudott előttük kibontani lelki igazságokat, amiket valószínűleg elsőre nem fogadtak volna be. De megtapasztalhatták az emberek Jézus lényének a kisugárzását, hogy milyen szeretettel van irántuk. De visszatérve a cikkhez, illetve a cikkből idézett ige részletekhez, azt gondolom, hogy mi is találkozhatunk ilyen élethelyzetekkel, amikor nekünk ilyen jellegű kérdéseket tesznek föl, vagy szembesítenek bennünket úgymond ilyen ellentétekkel, vagy ellentmondásokkal. Hogyan tudjuk ezeket feloldani? És az a meggyőződésem, hogy szükséges hozzá nyilván a megfelelő írás értelmezés. Ugye ebbe sok minden beletartozik, nem fogok mindent elmondani, én csak villantok gondolatokat. Szükséges tudnunk azt, hogy ki írta az adott könyvet a Szentírásban, mikor keletkezett, milyen környezetben keletkezett, hogy miről szól. Szükséges tartalmi összefüggéseket is látnunk a Szentírásban ahhoz, hogy valamit tudjunk értelmezni megfelelően. És akkor rátérve a 45. Zsoltárból idézett igére, mit kell tudnunk akkor a Zsoltárról? Azt tudjuk, hogy ugye a Zsoltárokat alapvetően úgy csoportosítják, hogy 5 csoportba sorolják őket a Zsoltárokon belül, de a 45. Zsoltár egy másik csoportosításba is beleillik, ez pedig az úgynevezett királyi és messiási Zsoltárok csoportja. És Calvin szerint, tehát ugye nem egy mai ember, Calvin János szerint is, ez a Zsoltár Salamon királyról szól, és az ő jegyeséről, ő Egyiptomból választott magának feleséget. De mivel Egyiptomból is. Minden rendben. Ez fontos, hogy igen, Egyiptomból is. Tehát sok, sok volt, ugye, 1000. Szóval, de ez a Zsoltár, ugye, mivel a királyi és messiási Zsoltárok csoportjába is be van sorolva, sokan el is fogadják, hogy a salamoni kép és a választott mennyasszonynak a képe gyakorlatilag egy előkép, és rámutat, hiszen ez egyben egy profécia is a Zsoltár, rámutat Jézus Krisztusra és az ő mennyasszonyára. Miért fontos ezt tudnunk? Hát azért fontos tudnunk, mert ez egy esemény. Krisztus mikor fog időzelbe téve, vagy akár a gyakorlatban házasodni? Ha eljön, igen, 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 igen. Lehet, hogy tudja ezt a cikkírója, nem tudom, de nem ez jött le a cikkből. Viszont nekünk szükséges ezt tudnunk, mert hogyha másoknak szeretnénk bizonyságot adni Krisztusról, vagy kérdésekre válaszolni, akkor jó az, hogyha tudjuk, hogy milyen összefüggéseket lássunk meg az írásokból. Igen. A másik idézett ige, ugye a Ézsaiás könyv 53. fejezetében olvasható. Az egyik értelmezés szerint Ézsaiás próféta írta a könyvet, időszámításunk szerint a 8.-7. század, időszámításunk előtt 8.-7. században, de van egy olyan vélelmezés is, hogy hát van egy proto Ézsaiás, egy deutero Ézsaiás, meg egy trito Ézsaiás. Ugye ez azt jelenti, az ilyen, akik így gondolkoznak, hogy szerintük 3 különböző személy írta Ézsaiás könyvét. Ez meg azért fontos ez a látásmód, hogy tudjunk róla, mert hogy mikor keletkezett a könyv, eme vélekedés szerint, időszámításunk előtt ugye 8. századtól, időszámításunk előtt 450 környékéig. Ez is egy profécia, és ugye Ézsaiás könyvében az 53. fejezet kire mutat rá? Jézus Krisztusra. Mely időszakra mutat rá? Az eljövetelére, egészen a kereszt haláláig bezáróan, ugye? Zárójelbe oda teszem, az én személyes meggyőződésem az első, hogy ezt egyetlen egy ember írta, Ézsaiás. Nyilván a könyv végén, amikor már meghal a proféta vagy valami, akkor esetleg a lezáró igerészeket írhatja más, Mózesnél ugye ilyen volt, vagy Salamonnál is, Sámuelnél is lehet ilyen, de nem ez a lényeg. Egyébként még egy zárójel, hogy Jézus Krisztus Ézsaiás könyvéből több helyről, ugye mindegyik részből idézett. Tehát Jézus Krisztus Ézsaiás prófétának tulajdonította a könyvet. Zárója bezárva. De azt láthatjuk így a két rövid egzegetikai irányvonal vagy gondolkodás mentén, hogy a Zsoltár, 45. Zsoltár körülbelül időszámításunk előtt a 10. században keletkezhetett, mert előbb nem mondtam, azért, mert úgy tartják, hogy Salamon életében, esetleg halála után keletkezett ez a Zsoltár, tehát ezért mondom, hogy 10. század környékén keletkezhetett ez a Zsoltár. A Ézsaiás könyve ugye időszámításunk előtt 8. századtól mondjuk az 5. századig, én maradok a 8. századnál. A 10. századi keletkezési profécia előre mutat, amelynek az idejét csak az atya tudja arra az órára, és Ézsaiás könyve pedig előre mutat egy már elmúlt időszakra, amikor Krisztus itt volt emberfiaként a Földön. Tehát mivel tudjuk feloldani azt a látszólagos ellentmondást, amit a cikkírója próbált szemléltetni, hogy Krisztus alakja nem fedezhető föl a Bibliából, hogy a Biblia nem segít. Hát azzal tudjuk föloldani a különbséget, az ellentmondást, a látszólagos ellentmondást, hogy mindkét idézett ige Krisztus életének más pontjára, epizódjára mutat rá. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy ezeket egymás mellé tenni, és ebből levonni azt a következtetést, hogy nem ismerhető meg Krisztus a Szentírás alapján, ez szerintem nem helyes. Azzal egyet tudok érteni, hogy a cikk nem erre az irányba, vagy nem erre helyezi a hangsúlyt, hogy valóban a Biblia nem mutatja be alakra, hogy hogy nézett ki Jézus Krisztus, de talán mondhatjuk azt, hogy nem baj, hiszen ő a mi ajándékunk, hiszen Isten nekünk ajándékozta őt, és amikor majd találkozunk az ajándékkal, akkor csodálatos dologban lesz részünk, mint amikor ugye egy gyermek várja mondjuk a karácsonyt, de ezzel nem akarom ledegradálni ezt az eseményt, csak próbáltam egy kis párhuzamot húzni, hogy milyen nagy élmény lehet az, amikor majd magunk láthatjuk meg magunknak, ahogy Jób is ugye mondta. No, és akkor most szeretnék Ézsaiás könyvéből az 53. fejezetre rátérni, mert nézzük meg azért, hogy a Biblia mégis hogyan mutatja be nekünk Jézus Krisztust. Olvassuk el Ézsaiás könyvének az 53. fejezetét, amelyet azt gondolom, hogy mindannyian jól ismerünk, de én szeretem ezt a fejezetet olvasni és hallani, mert Istennek a szeretete, a lénye sugárzik ki belőle, ami engem is megragadott, amikor én megtértem és hitre jutottam. Ki itt a mi tanításunknak és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, a fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészár székre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népe bűnéért lett rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ő lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismerettségével, igaz szolgám, sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokat bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Nem terveztem, hogy én itt ígéről ígére végigmegyek ezen a fejezeten, és egyébként is a időnk is fogytán van. Én inkább csak szeretnék föl villantani, lebenteni dolgokat, amelyek arra mutatnak rá, hogy Jézus Krisztusnak milyen a lelke, a lénye, az alakja. Nagyon röviden egy kis keretbe téve mégis a fejezetet. Láthatjuk ugye a prófétának a bevezetését, ugye, hogy fölteszi a kérdést, ki hitt a mi tanításunknak. Ugye, ma is ki hisz, amikor bizonyságot teszünk. Gondolkoztunk erről is a szombatiskolán, hogy vajon ki hisz. És az Úr ereje kinek jelentetett meg, ugye helyesbített fordítás szerint, kinek jelentetett meg. Az Isten mindig kijelenti magát mindenkinek, minden embernek. Kegyelmes mindenkihez, mindenkinek ugyanúgy megadja a kegyelmet, és fölkínálja. Mégis, ki az, aki hisz a tanításnak? Ki az, aki elfogadja a kegyelmet? Van egy rövid kép, hogy az Atya előtt hogyan nő föl Jézus Krisztus, mint amikor elvállalta, hogy ő ember legyen, emberfia legyen. Ugye, veszőszál, a száraz földből gyökérként jön ki, és alakról akart ez a író, cikkírója gondolkodni. Nyilván egy veszőnek van alakja, a gyökérnek is van alakja, főleg amelyik ugye egy száraz földből jön ki. Ez nem a fizikai külsőre mutat rá, hanem Krisztusnak a magányára itt a földön. Ő, aki bűntelen volt, és az Isten mégis minden bűnünket rátette, ide jött erre a eltikkadt bolygóra, most már nem sárbolygót mondok, hanem egy kiaszott bolygót, hisz ugye a meleg, alig van víz, bár itt még néha találkozunk vele, és ezt látta Isten, mert ő ezt akarta látni, és Krisztus ezt elvállalta. És aztán látunk egy hosszú részt, és én arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy az én fordításomban, a Károli Gáspár fordításban a pedig szó négyszer szerepel. Pedig elején megmutatja az ige, hogy az emberek hogyan viszonyultak Krisztushoz, illetve a megígért messiáshoz, de mondhatom ezt, hogy Krisztushoz, hiszen proféciaként ez előre mutat. Tehát amikor Jézus Krisztus eljött ide a földre, akkor hogyan viszonyultak hozzá. Megmutatja azt, hogy az Isten mit tett rá, és a pedig, az pedig a kontraszt. Hogy bár ezeken Krisztus keresztül ment, a be nem fogadáson, vagy az el nem fogadáson keresztül egészen, ugye ott a csúfolták, üldözték és megölték. Ezzel szemben ő milyen volt? Egy kontrasztot láthatunk a pedigek kapcsán arról, hogy ki hogyan viselkedett, viszonyult az Istenhez, és ő mégis milyen volt. Ugye hallottuk az ige válaszát, hogy milyen volt. És a felolvasott ige szakasz rámutat arra, hogy Jézus Krisztus alázatos volt. A száját nem nyitotta meg, nem cselekedett hamisságot, álnokság sem találtatott a szájában, sokakat megigazít, életét halálra adta, sokak bűnét hordozta, a bűnösökért imádkozott. De ebből a felsorolásból láthatjuk, hogy milyen volt a jelleme, a belsője, a lénye, a szíve, és láthatjuk, hogy ezt a gyakorlatban hogyan mutatta meg. Ugye, alázatos ember az belülről olyan, hogy szintén Ézsaiás igét tudok hozni a 42. fejezetből, ugye jól ismerjük, megrepett nádat nem tör el, pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Tehát ő, aki Isten volt, nem ért vissza az istenségével, hanem elfogadta ezt a pillanatnyi létformát, hiszen egy kevés ideig kevesebbé, alacsonyabbá tétetett az angyaloktól. Tehát elfogadta azt, hogy ember lesz Istenként, nem ért vissza ezzel a hatalommal, alázatos volt, tudta, hogy mi a helye, tudta, hogy mi a szerepe, és e szerint élt. Nem lármázott. Nem oktatott ki senkit. Mindenkit meg akart menteni. Ugye a farizeusokat is. Esetleg néha mi úgy érezzük, hogy néha erősek lehettek Krisztusnak szavai, de hát ha Júdás levelére gondolunk, ott benne van, hogy akárha kell, még rettentéssel is mentsük ugye a bűnösöket. Tehát vannak emberek, akiknek kicsit néha erősebben kell szólni, mert olyan a habitusuk. Vannak emberek, akikhez tapintattal kell szólni. De Krisztus ezt mindig alázattal tette. Nem nyitotta meg a száját. Nem védekezett, hogy a helyettesünk lehessen. Ahogy védekezett volna, nem cselekedett hamisságot, nem volt álnok beszédében sem, nem így állt az emberekhez. És sokakat megigazít. Nem a beszédje által, hanem a kereszthalála által. Mert az Isten az ő igazságát nékünk tulajdonítja. Mi bűneinket rátette, Krisztus igazságát nekünk adja. És ő nem csak eddig akar bennünket igazságban részesíteni, hanem azt szeretné, hogy a mindennapok során fejlődjünk ebben, és a szent életre jussunk el. Ugye írja az ige, hogy életét a halálra adta, és hogy sok a bűnét hordozta, és még egy fontos dolog, hogy a bűnösökért imádkozott. Hát ugye ott volt a cikk, hogy hogyan lehet a közel-keleti zsidó Jézusból egy angyalarcú férfi. Nem szomorú, hogy a világ ilyen kérdéseket tesz fel, és azért is gondoltam, hogy szólok erről, hogy lássuk azt, hogy mi van a világban. Mi az, ami a világot érdekli? Mi a világnak az értékítélete? Bár Krisztus helyel, közzel, történelmi személyként esetleg elismerik, de a valós lényét, hogy ő kicsoda, azt már nem akarják befogadni, illetve az ilyen cikkek nem is segítenek ebben, hiszen kételyt, bizalmatlanságot ébresztenek, határ vagy falat emelnek a Isten és az ember közé. És a címben ugye benne van egyfajta esztétika is érintve, ugye? Hát egy zsidó Jézusból egy angyalarcú fehér férfi. Hát ha biztos láttunk már arab embereket, közel-keleti embereket, és akkor hát kérdés, hogy milyen képzettársítás maradt meg bennünk, hogy őket most szépnek tartjuk, vagy sem, de ugye a kérdés arra van kihegyezve, hogy hát egy angyalarcú fehér férfi. Ugye szépség, esztétika. Én azt gondolom, hogy ez szubjektív dolog. Mindenkinek más a szép. Én még nem hallottam olyan szülőt, meg nagyszülőket, akik a saját gyerekükre, meg unokájukra, amikor megszülettek, azt mondták volna, hogy hú, milyen csúnya. Nem? Tehát ez szubjektív dolog. Objektív módon viszont a Szentírás, ami megváltónknak nem a fizikai alakjára teszi a hangsúlyt és a fókuszt, hanem az ő belsőjére, hogy megmutassa Krisztusnak a az áldozatát, a szeretetét, ennek a magasságos voltát, hogy ez milyen csodálatos. Tehát Isten nem egy Isten ideát akar nekünk bemutatni, hanem önmagát. Egyébként mi is ugye, hogyha beszélünk Jézusról, akkor nem arról beszélünk, hogy hát ő 1,80 volt, ilyen szemű volt, olyan szemű volt, hanem föllapozzuk a Szentírást, amire épp az Isten adott nekünk ihletést, késztetést, és azon keresztül mutatjuk be az embereknek, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Befejezésként röviden, ugye az a cikk, amit olvastam, és amely kapcsán közénk hoztam Ézsaiás 53. fejezetét, az nem csupán a Bibliát hitelteleníti, vagy megakadályozza, hogy az Istentől ihletett írásként fogadjuk el, hanem ebből következik, hogy ugye a könyvek középpontjában álló Jézus Krisztusban való hitet kísérli meg, megakadályozni, vagy lerombolni, ellehetetleníteni. Másrészt az idézett szakasz lényegtelen dologról sugallja, hogy azt valamilyen módon meg kellene ismernünk, ez pedig ugye a megváltónknak az emberi alakja. De minden ember kapott lehetőségét a megismerésre, és arra tettem egy rövid utalást, hogy ugye a Szentírás nem történelemkönyv, hiszen nem történelmi forrás, hanem az Istennek a kinyilatkoztatása arról, hogy ő kicsoda, mit tett értünk. Krisztust szemlélve a Biblia igéje alapján ismerjük fel, hogy Jézusnak nem a külsője fontos számunkra, hanem a belsője, ahogyan viszonyul hozzánk. És Jézus szemlélve pedig lássuk meg, hogy mit vállalt és mit tett értünk, ami megváltunk. És azt gondolom, hogy szükséges, hogy alakuljon ki bennünk, illetve maradjon meg bennünk a helyes látásmód arról, hogy kicsoda ő, mert akkor sem magasság, sem mélység, semmi más nem tud bennünket elszakítani az Úr Jézus Krisztustól. De azért is szükséges, hogy mindig tisztában legyünk a helyes látásmódnak, hogy másokat pedig hozzá tudjunk vezetni. Én ezt kívánom, hogy ezen tudjunk gondolkozni, ezt hoztam ma elétek. Én bízom benne, hogy ébredtek bennetek gondolatok, amelyek közelebb vihetnek az Úr Jézus Krisztushoz. Amen.